35. fejezet. Ama vakmerő és rettenetes viadalról, melyet Don Quixote néhány vörösboros tömlő ellen folytatott. Egyszer s mind az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés vége. Kevés olvasnivaló maradt már az elbeszélésből, mikor Sancho Panza rémült ábrázattal rohant be a kamra felől, ahol Don Quixote aludt. Storka szakadtából kiáltozta. Segítség, uraim! Jöjjenek gazdám segítségére, mert olyan véres és rettenetes tusakodásba keveredett, hogy soha szörnyűbet nem láttam. Isten a tanúm, hogy a Miki Mokina hercegkisasszony óriás ellenségének fejét tőből úgy lekanyarintotta egy csapásra, mintha répából lett volna. Mit mondasz, atyám fia? Szólt a pap, s abba hagyta az olvasást. Eszeden vagy, Sancho? Hiszen az az óriás 2000 mérföldnyire van innen. Ebben a pillanatban nagy dörömből is hallatszott a kamrából, és Don Quixote harsány kiáltása. Megállj, zsivány gazember, semmire kellő, most elkaptalak, nem veszette hasznát, görbe kardodnak. S úgy tetszett, dühösen vagdalja a falat. Sancho pedig így szólt. Ugyan ne vesztegessék itt az időt hallgatózással, hanem menjenek be, s válasszák el őket, vagy segítsenek az uramnak, amire egyéb iránt is talán még szüksége sem lesz, mert az óriásnak már bizonyosan vége van, s az Isten kéri tőle számon eddig eltöltött gonosz életét. Hiszen még a vérit is láttam, amint szétfutott a földön, de meg a levágott fejet is, amint odaesett a sarokba, volt legalább akkor, mint valami nagy boros tömlő. Akár mi legyek, kiáltott erre fel a fogadós, ha ez a Don Quixote, vagy Don Belzebub nem a vörösboros tömlőket szurkálta meg. Ott álltak a fejvánkosánál, egészen tele, s a szerteömlött bort nézte, ez a boldogtalan fajankó vérnek. És ezzel besietett a kamrába, a többiek is utána, s ott találták Don Quixotét a világ legkülönösebb öltözetében. Egy szál ingben állt előttük, de az ing elől nem volt olyan hosszú, hogy térdét elfötte volna. Hátul pedig még vagy hatújnyival rövidebb. Lába, szára hosszú, vézna, szőrös, és nem is nagyon tiszta. Fejébe a vendéglős vörös, zsíros sapkáját nyomta. Balkarjára az ágylepedőt vetette, melyre Sancho oly nagyon haragudott, ő tudta, hogy miért. Jobbjában pedig a kivont karddal jobbra-balra vagdalkozott, közben úgy kiáltozott, mintha csak ugyan valami óriással viaskodnék. És ami a legderekabb, még a szemét sem nyitotta ki, mert aludt, s csak úgy álmodta, hogy az óriással tusakodik. Olyan élénken képzelte el a ráváró kalandot, hogy az álmában már a Mikomikon királyságban érkezett, már harcba is elegyedett ellenségével, és annyira megszabdalta az óriásnak tartott tömlőket, hogy az egész kamrát elöntötte a bor. A fogadósnak sem kellett több, rettenetes haragra gerjedve nekirontott Don Quixotének, s úgy megöklözte, hogy Cardenio s a pap közben nem veti magát, ő lett volna az óriás, és be is fejezi a harcot. A szegény lovag azonban mégsem ébredt föl álmából, míg a borbé egy jó nagy vödör friss vizet nem hozott a kútról, és tetőtől talpig végig nem öntötte. Erre Don Quixote felébredt, de mégsem tért magához annyira, hogy tökéletesen felismerte volna állapotát. Dorotea látván, mély rövid lenge öltözetben van, egy csepp kedvet sem érzett, hogy belépjen, s szemtanúja legyen, védelmezője is ellensége viadalának. Sancho minden zeget zugot, összetapogatott, az óriás fejét keresve, s minthogy sehol se találta, így szavakra fakadt. De már csak ugyan igaz, hogy ebben a házban mindent megbabonáztak. A minap is ugyancsak ezen a helyen vertek agyba főbe, ahol most állok, s máig sem tudom, hogy ki. Most pedig sehol sem találom azt a fejet, pedig tulajdon két szememmel láttam, amit legurult, a vér meg patakzott az óriás testéből. Micsoda vért, micsoda patakot emlegetsz te, Istentől elrugaszkodott boldogtalan! Tüzelt a fogadós. Hát nem látod akasztani való, hogy az a vér meg a patak semmi más, mint ezek az át meg átjugatott boros tömlők, s az egész szoba vörös borban úszik. Bár a pokolban láthatnám úszkálni annak a lelkét, aki a tömlőimet kijuggatta. Mit törődöm én azzal? Válaszolt Sancho. De azzal igenis törődöm, hogy én leszek a világon a legboldogtalanabb ember, ha azt a fejet meg nem találom, mert akkor úgy elolvad az én grófságom, mint só a vízben. Sancho ébren is bolondabb volt, mint gazdája alva. Annyira elvették az eszét urának ígéretei. A fogadóst kétségbe ejtette a fegyverhordozó együgyűsége és a gazdája okozta kár. És meg is fogadta, most nem úgy lesz, mint a múltkor, amikor olyan könnyűszerrel odébb állhattak, mert most szó se lehet semmiféle lovagi kiváltságról, hanem megfizettet velük mindent az utolsó bőrdarabig, amivel megfoltoztatja az elszakadt tömlőket. A pap kézen fogta Don Quijotét, ez pedig abban a hitben, hogy diadalmasan befejezte a kalandot, s most, mikon a herceg kisasszony előtt áll, térdre borult, s így szól. Mától fogva nyugodt lehet fenséged, ő magas és szépséges kisasszony, mert ez a nyomorult nem fog többé semmi bajt okozni. Mától fogva engem sem kötelez szavam, mert a felséges Isten segedelmével és az ő kegyelmével, akiért élek és halok, sikeresen beváltottam ígéretemet. Nem megmondtam-e, szólt Sancho e szavak hallatára, ugye, hogy nem voltam ittas? Lássák, az én uram besózta azt az óriást. Most már szüret, már karomban tartom a grófságot. Ki ne nevetett volna a gazda meg a szolga esztelenségén? Nevettek is valamennyien, a fogadós kivételével, aki a pokolba kívánta őket. Végre azonban a borbély, Cardenio és a pap, igaz ugyan, hogy nem kis fáradtsággal ágyba fektette Don Quijotét, aki aztán szemmel látható kimerültséggel aludt tovább. Hagyták hát aludni, és kimentek a fogadó kapujába, hogy vigasztalják Sancho Panzát, amiért nem találta meg az óriás fejét. Azonban még több fáradtságba került a fogadóst megbékíteni, mert majdnem kétségbe esett, hogy tömlői íváratlanul az ördögéi lettek. A fogadósné pedig sírva-ríva kiáltozott. Átkozott legyen az óra, de még az a pillanat is, amikor ez a kóborlovag a házamba lépett, bár soha nem láttam volna. Mennyi, de mennyi kárt okozott. A múltkor is adós maradt a szállás, a vacsora, az ágy meg az abrak és a széna árával. Nem fizetett se saját magáért, se az inasáért, se a lovakért, se a szamárért, csak azért, mert ő kóbor lovag, hogy az Isten kergesse meg minden kódorgó társával együtt, valahány csak van a világon. És csak az a mentsége, hogy ő semmiért se tartozik fizetni, mert így írták meg a kóbor lovagság rendszabályában. Utána meg az a másik gavallér vetődik ide, elviszi a farkamat, s mart fél olyan kurtán, s egészen csupaszon hozza vissza, úgyhogy a férjem nem is használhatja többet arra, amire szükséges. Végre aztán ráadás fejében kiuggatják a tömlőimet, elfolyatják a boromat, hogy az ő vére folyását látnám. De ne is gondoljám, fogadom ezt apám hamvaira, s anyám örök üdvösségére. Ha meg nem fizettettek mindent az utolsó fityingig, oly igazán, mint az a nevem, ami, s az vagyok, aki vagyok. Ilyen s ezekhez hasonló szavakban fakadt ki nagy haraggal a fogadósné, hű cselédje, Maritrones pedig ugyancsak segített a szapulásban. A leánya hallgatott, s néha-néha mosolyra vonta ajkát. A pap mindnyájukat lecsillapította, s megígérte, hogy az egész kárt megtéríti, amint illik, s megfizet a borért, a tömlőkért, mindenek fölött pedig a farok megkurtulásáért, amiért oly nagyon keseregnek. Dorotea Sancho Panzát vigasztalta, mondván, mihelyt bizonyosá lesz afelől, hogy Don Quijote csak ugyan levágta az óriás fejét, ő meg háborítatlanul uralkodhat, neki ajándékozza egész birodalma legjobb grófságát. Sancho aztán ebbe belenyugodott. Ő is biztosította a király kisasszonyt, elhiheti, igazán látta az óriás fejét, ismertetője le, hogy az övigérő szakát viselt, s ha most nem lehetett is ráakadni ennek az az oka, hogy ez elvarázsolt ház, amit ő már a múltkor is tapasztalt, amikor itt háltak meg éjszakára. Dorotea azt mondta, ő bizony elhiszi, ne is bánkódjék, olyan jól fog menni minden, mint a parancsolat. Mikor ekképp mindnyájan megnyugodtak, a pap újra hozzá akart fogni az elbeszélés olvasásához, látván, hogy már különben is csak kevés van hátra belőle. Cardenio, Dorotea s a többiek kérték, fejezze be, ő pedig részint már kedvükre akart tenni, részint már maga is szívesen olvasta, eképpen folytatta az elbeszélést. Anselmo most már tökéletesen meglévén győződve Camilla erényességéről, a legnyugodtabb és leggondtalanabb életet élte. Camilla csupa tettetésből rossz szemmel nézte Lotáriót, hogy Anselmóval elhitesse, az ő szíve másképp érez, mint ahogy valóban érzett. S hogy Anselmót még jobban kijátszák, Lotario egyszer azt mondta, ne vegye tőle rossz néven, de ő nem fogja ezután házát látogatni, hiszen egészen szembetűnő, hogy az ilyen találkozások mély kellemetlenek Kamillának. A kiátszott Anselmo azonban kérte, hogy ezt semmi esetre se tegye. És így ő maga ezer különféle módon munkálta a saját gyalázatát, közben pedig azt hitte, hogy minden rendben van. Leonella most már egészen biztosítva látta pásztor óráit. Semmivel sem törődött többé, hanem féktelenül követte szenvedélyét, s arra épített, hogy asszonya majd megóvja minden kellemetlenségtől, sőt, még alkalmat is fog szolgáltatni, hogy minél szabadabban élhesse világát. Egy éjjel azonban Anselmo lépteket hallott Leonella szobájában. Hogy megtudja, ki az, be akart nézni, de valaki belülről befogta az ajtót. Erre még jobban felcsigázta kíváncsiságát, úgyhogy most teljes erővel nekivetette magát az ajtónak. Amint kinyílt, és ő a szobába lépett, még látta, hogy az ablakból egy férfi ugrik az utcára. Rögtön utána akart rohanni, hogy lássa, ki az, de Leonella megakadályozta, átkarolta, s így esdekelt. Csillapodjék, kedves jó uram, ne haragudjál, s ne kelj annak nyomába, aki kiugrott. Az egész csak engem érint, mégpedig nagyon közelről, mert a jegyesem. Anselmo nem akart hitelt adni a szavaknak, sőt haragjától elvakítva tört rántott, hogy Leonellába döfje, s követelte, mondjon igazat, mert különben megöli. A leány ekkor ilyettében, azt se tudván, mit beszél, így szólt. Ne ölj meg, uram! Olyan fontos dolgokat mondok, hogy el sem tudod képzelni. Most rögtön mond, szólt Anselmo, mert ha nem, véged van. Most lehetetlen, felelte Leonella. Annyira zavart vagyok. Várj reggelig, és akkor olyasmikről értesítlek, hogy szemed szád eláll. Afelől pedig légy nyugodt, hogy aki itt az ablakon kiugrott, csak ugyan egy idevaló fiatalember, és kezet adott rá, hogy elvesz. Anselmo lecsendesült, megadta a kért haladékot, mert nem is álmodta, hogy Kamilláról fog valami rosszat hallani, annyira bízott neje erényességében. Eltávozott hát a szobából, de az ajtót rázárta. Leonellára, s keményen megmondta neki, hogy addig innén ki nem jön, amíg el nem mondja, amit el kell mondania. Egyenesen Kamillához ment, szóról-szóra elbeszélte a szoba leányával történteket, és azt is, hogy a leány megígérte, igen nevezetes dolgokat fog közölni véle. Megzavarodott-e Kamilla erre vagy sem, felesleges ezt mondanunk. Megijedt, megrémült, azt hitte, amint hihette is, hogy Leonella, amit csak tud, mindent elbeszél hűtlenségéről Anselmónak. Hogy nem volt mersze megvárni, vajon alapos-e a gyanúja vagy sem. Még az éjjel, amíg Anselmo aludt, összeszedte legbecsesebb ékszereit, s valamicske pénzét, észrevétlenül kiosont a házból, s egyenesen Lotarióhoz sietett. Elmondta neki, mi történt, s rimánkodva kérte, vagy rejtse el valahová, vagy szökjenek meg együtt, hogy Anselmo elől biztonságba legyenek. Kamilla oly roppant zavarba hozta Lotariót, hogy kedvese egy szót sem tudott szólni, sem azt nem tudta, mire lenne legjobb elhatároznia magát. Végre az jutott eszébe, hogy Kamillát egy kolostorba viszi, ahol éppen egyik nővére volt a fejedelem asszony. Kamilla beleegyezett, s Lotario a körülmények követelte gyorsasággal, bevitte, s ott is hagyta Kamillát a kolostorban, maga pedig megszökött a városból, senkivel sem közölte távozását. Alig virradt, Anselmo felkelt, s észre sem vette, hogy Kamilla nincs mellette. Egyenest annak a szobának tartott, ahová Leonellát zárta, s szíve égett a vágytól, hogy meghallja az ígért híreket. Benyitott, s belépett a szobába. De Leonellát sehol sem látta, hanem igenis látott az ablakfájához kötött ágylepedőket, annak világos tanújelét s bizonyságát, hogy a leány ezeken bocsátkozott alá, s megszökött. Egészen elkedvetlenedve tért vissza, s be akart számolni Kamillának, de amikor nem találta sem az ágyban, sem az egész házban, alig tudott hová lenni aggodalmában. A cselédektől kérdezősködött felőle, senki sem tudott róla. És amint így mindenütt kereste Kamillát, véletlenül észrevette, hogy szekrényei tárva nyitva vannak, és ékszerei nagyobb része hiányzik. Most már világos lett előtte. Az egész szerencsétlensége, és tudta, hogy annak nem Leonella az oka. Így, amint volt, öltözetét rendbe sem hozva, szomorúan s gondolatokba mélyedve ment egyenesen barátjához, Lotárióhoz, hogy elpanaszolja boldogtalanságát. De amikor ez sem találta odahaza, a cselédségtől pedig azt tudta meg, hogy a múlt éjjel távozott el, és amennyi pénze csak volt, mind magával vitte, majdhogy meg nem háborodott elméjében. És hogy a keserűség pohara csordultig teljék, amint ismét hazament, férfi és nő cselédsége közül már egyetlen lélek sem volt a háznál, hanem az egész hajlék pusztán és üresen állott. Nem tudta, hova legyen, mihez fogjon, és kevés hián eszét vesztette. Elgondolta szomorú állapotát, és látta, hogy egy pillanat alatt hagyta el felesége, barátja, cselédsége, sőt, maga az ég is. És elveszett mindenek fölött a becsülete, mert Kamilla távozásából erre következtetett. Nagy sokára arra határozta el magát, hogy falura megy, ahhoz a barátjához, akinél addig is tartózkodott, amíg a baj szövődött. Bezárta a háza minden ajtaját, lóra ült, és elszorult szívvel útnak eredt. Alig tette meg azonban útjának felét, búbánata olyan teherrel nehezedett szívére, hogy kénytelen volt leszállni. Oda kötötte lovát egy faderekához, maga pedig a fatövéhez tölt fájdalmasan, keservesen sóhajtozva. Itt is maradt egészen késő estig, mikor aztán egy lovas embert látott jönni a város fölől. Köszöntötték egymást, és Anselmo tüstént azt a kérdést intézte az érkezőhöz: mi újság Firenzében? A polgár pedig így felelt: a legkülönösebb, aminél furcsább régóta nem történt. Széltiben azt beszélik, hogy Lotario, a gazdag Anselmo nagy barátja, ki a Szent János negyedben lakott, a múlt éjjel megszöktette Kamillát, Anselmo feleségét, és most már magát a férjet se találják. Ezt pedig mind Kamilla egyik szobaleánya beszélte el, kit a kormányzó elé vezettek, mert éppen tetten érték, amint Anselmo háza ablakából holmi ágylepedőkön ereszkedett az utcára. Pontról pontra bizén nem tudom elmondani, hogy mi történt, csak annyit tudok, hogy az egész város nem fogy ki a csodálkozásból, mert ez csak ugyan álmodni sem lehetett volna, hogy a két férfi közismert bensőséges barátságának ilyen vége lesz, hiszen, amint mondják, a két barátnak nevezték őket. És nem lehet tudni, kérdezte Anselmo, hogy Lotario és Kamilla merre szökött? Még csak elképzelni se tudja senki, felelte a polgár, bár a kormányzó mindent elkövetett, hogy nyomukra akadjon. Isten önnel, uram, mondta Anselmo. Önnel is, válaszolta a polgár, s tova ügetett. Ez a gyászhír annyira lesújtotta Anselmót, hogy most már nem csak elméje forgott végső veszedelemben, hanem élete is. Nagy nehezen föltápászkodott, s valahogy mégiscsak eljutott barátjához, aki még semmit sem tudott szerencsétlenségéről. Mikor azonban látta, milyen halálsápadtan jön, arca mélybe esett, s mennyire megváltozott, mindjárt sejtette, bizonyára valami igen nagy szomorúság érhette. Anselmo arra kérte a házbelieket, bontsanak ágyat, s adjanak neki írószereket. Minden úgy történt, lefektették, s aztán magára hagyták, és kívánságára rázárták az ajtót is. Mikor egyedül maradt, szerencsétlensége oly súlyosan nehezedett rá, hogy úgy érezte, élete már nem tarthat sokáig. Különös halálának okáról azonban mégis valami tudósítást akart hátrahagyni. Íráshoz fogott hát, azonban előbb, semhogy mindazt leírta volna, amit akart, lélegzete elakadt, s életének véget vetett a fájdalom, melyet oktalan kíváncsisága okozott. A házigazda látván, hogy az idő már nagyon későre jár, Anselmo pedig még mindig nem jelentkezik, fogta magát, s maga készült bemenni hozzá, hogy megkérdezze, nem lett-e rosszabbul. Ott találta az íróasztalnál. Feje lekonyult, félteste az ágyban, másik fele az asztalra dőlve, előtte kiterített, teleírt papír. Keze még szorította a tollat. A házigazda közelebb lépett, szólította, de Anselmo nem felelt. Aztán megérintette a kezét. Hideg volt. Nem lehetett kétség. Meghalt. Egészen odáig volt ilyettében és szánalmában. Becsődítette egész házanépét, hogy lássák, milyen szerencsétlenség érte Anselmót. Végre azután az írást is elolvasta, megismerte barátja keze vonását. Anselmo ezt írta: balgatag és oktalan kíváncsiság fosztott meg életemtől. Ha Kamilla halálom hírét veszi, tudja meg, hogy én megbocsátok, hiszen nem lehetett kötelessége, hogy csodákat tegyem, sem én nekem semmi szükségem, hogy tőle csodákat követeljek. És mint hogy ekképp magam vagyok becstelenségem oka, nincs miért. Anselmo írásait megszakadt. Ebből arra lehetett következtetni, hogy a gondolatot már be sem tudta fejezni, midőn életének vége szakadt. A házigazda mindjárt másnap értesítette Anselmo rokonait, barátja haláláról. Ők már hírét vették a szerencsétlenségnek, és azt is tudták, melyik zárdába rejtőzik Kamilla, aki majdnem férjével egyszerre kelt a végzetes útra. Nem férje halálának híre törte le, hanem ami távol levő kedvese felül hallott. Mondják, hogy ám bár özvegyé lett, a zárdát nem akarta többé elhagyni, de apácává se akart lenni mindaddig, amíg nem sokára arról nem értesült, hogy Lotario elesett a harcmezőn, amikor Monsieur de Latourec Gonzalo Fernández de Cordobával, a nagy hadvezérrel megütközött a nápolyi királyság földjén. Katonának állt be a hűtlen barát bűne késő bánatával. Amint ezt Kamilla megtudta, fölszenteltette magát, s rövid idő alatt a szomorúság és búskomorság szigorú karjai közt végezte be életét. A szerencsétlen kezdet után ilyen véget értek mindahányan. Nekem tetszik ez az elbeszélés, jegyezte meg most a pap, de nem tudom elhinni, hogy igaz történet. Ha pedig kitalált, akkor a szerzője rosszul találta ki, mert csak nem képzelhető, hogy létezik olyan oktalan férj, aki így veszedelmes kísérletet tegyen, mint Anselmo. Ha ez az eset két szerelmes között történnék, akkor még csak megjárná, de férj és feleség között van benne valami lehetetlen. Egyéb iránt az előadás módjával nem vagyok elégedetlen.